Nyissuk meg együttesen Istennek igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelénél. A korintusiakhoz írott első levél második fejezetéből szeretném alapigénk gondolatát olvasni. Az első levél második fejezetének 9. versétől a 13. versig terjedő szakaszt olvasuk. Így hangzik az ige. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és az embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az ember lelke, amely benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is. Nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít. Lelkiekhez, lelkieket szabván. Nagyon sokszor, amikor olvassuk Pál apostolnak ezeket a sorait, akkor túlzottan csak az első szakaszra koncentrálunk, és arra irányítjuk a figyelmünket. Valahogy megfog bennünket az a mondat és az a gondolat, amikor azt mondja Pál, hogy az Isten, amit készített az őt szeretőknek, az olyan, amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve el se tud gondolni. És már nem is megyünk tovább. Pál azért fogalmaz így, mert általában háromféle képpen gondolkodnak az emberek az Isten országa felől. Bizonyos fokozatosság figyelhető meg abban, amit Pál elmond itt ebben a gondolatban. Általában a szemünkön keresztül kapjuk a legtöbb információt. Sőt, úgy is fogalmazhatunk, és szoktunk is, hogy amit látok, az biztos. És valahogy ez úgy tudatosul is bennünk, hogy igen, amit én megláthatok, az biztos, hogy úgy van. És ezért ez a legbiztosabb információ. Ha valaki meg tudja mutatni azt, ami velem ismertetni akar. A másik, amiről az apostol beszél, amiről nem is hallottunk, ugyanis amit csak hallunk, az már egy kicsit olyan bizonytalanabb. Sokkal biztosabb az, amit láthatok. Én magam meggyőződhetek szememmel. De amit már csak hallok, az már egy kicsit bizonytalanabb. Esetleg, ha biztos helyről származik a információ, ha egy olyan személy mondja el, akiben én feltétlenül megbízok, akkor még elfogadom. De azért mégis ez már bizonytalanabb. És a harmadik lépcső, amiről az apostol beszél, a szív gondolata, a megérzés, na ez már teljesen sikandós terület. Ennek ellenére mégis vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy én megéreztem, ráéreztem erre. Én gondoltam, hogy így van. De mégis ez a terület már egy kicsit bizonytalanabb. Az Isten által készített ország azonban olyan, mondja az apostol, amilyet az ember se nem látott, nem is hallott, és el se tud gondolni. Vajon ez a kijelentés azt jelenti, hogy mi nem tudhatunk arról, hogy milyen az Istennek országa, amit ő készít az őt szeretők számára? És itt van az a pont, amiről az előbb említettem, hogy általában megszoktunk állni ennek a versnek a végénél. Mert ez a gondolat, hogy milyen csodálatos lesz, amit az Úr készített, ez annyira megfogott, hogy már nem is megyünk tovább. Pedig az apostol nem fejezi be még a mondatot se. Az apostol úgy fogalmaz tovább, hogy nekünk azonban kijelentette Isten az ő lelke által. És ezzel mindjárt az élét veszi az előbbi kijelentésnek, mert igaz ugyan, hogy Isten ilyen csodálatos országot készít, amit, hadd fogalmazzak így most, amit az Istentől távol élő ember. Az Isten kinyilatkoztatását nem ismerő ember. Nem is látott, nem is hallott, el se tud képzelni, hogy milyen az. De nekünk az Isten kijelentette, az ő lelke által. A Biblia a megváltás tervéről is azt mondja, hogy ez Isten titka volt. Újra és újra így olvasunk a Bibliát. De kinek titok ez? Illetve meddig volt titok ez? tudjuk a Szentírásból, hogy az első bűneset elkövetéséig volt titok. Addig senki nem tudott róla. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten önmagában rejtette el. Az Istenség három személyén kívül senki nem tudott, hogy létezik egy ilyen terv. De amikor szükség volt rá, akkor az Isten azonnal kijelentette. Azonnal ment az aktuális helyre és mondta, hogy van megoldás. Majd jön az asszony magva, és az legyőzi helyettetek a kígyót, az ős ellenséget. Ez volt az első kinyilatkoztatása titokból. És azonnal nem titok többé. De titok a megváltás tervének egy-egy részlete. És az Úr folyamatosan, újra és újra, mindig apróbb részleteket nyilatkoztat ki ebből a titokból, mindig többet és többet ismerhetünk meg belőle. Péter apostol fogalmazza így a levelében, hogy az angyalok is vágyakoznak betekinteni ebbe. És érdeklődéssel szemlélik, amikor az Úr egy újabb részletet nyilatkoztat ki. És a titok ismerté válik annak, aki figyel az Isten kinyilatkoztatására. És most Pál ugyanezt a fordulatot használja ezzel kapcsolatban is, hogy az Isten készít egy országot, egy csodálatos otthont az őt szeretőknek, egy olyan otthont, amiről az ember el se tudja gondolni, hogy milyen csodálatos. Nem is láttunk olyat, nem is hallottunk olyanról, még a megérzésünk alapján se tudjuk elképzelni, önmagunkból kiindulva, hogy milyen lehet az, de Isten megint azt alkalmazza, hogy szép folyamatosan, apróbb részleteket, mindig többet és többet mond el erről az otthonról. És mi megismerhetjük teljesen, milyen is ez az otthon, ez az ország, amit az őt szeretőknek készít. Sőt, nekünk Isten gyermekeinek van a leghitelesebb információnk erről az országról. Hiszen ki adhatna hitelesebb képet, mint maga az Isten? Mi pedig az ő akaratát keressük, a kinyilatkoztatását akarjuk megismerni, és ez a tény, hogy Isten a leghitelesebb információt adja az igény keresztül, fölvet egy kérdés sorozatot felénk. Az egyik az, te hallottál-e már erről az országról? Ez a legalapvetőbb kérdés. Mit mondanánk, ha megkérdeznek bennünket? Hallottunk erről az országról, hogy az Isten készít nekünk egy ilyen országot? Igen. Ugye Jézus ezzel az ígérettel ment el, hogy én most elmegyek, de helyet készítek néktek. És ha kész lesz, visszajövök, hogy elvigyelek benneteket oda, ahol én vagyok. A másik kérdés, el tudod gondolni, hogy milyen lesz ez az ország? Sőt, még tovább megyek, magad előtt tudod látni ezt az országot? Gyermekkoromban barátaimmal, társaimmal játszottunk mindig úgy, hogy elmondtunk egy történetet, és akkor próbáltuk magunk elé képzelni, és beleélni magunkat, mintha ez most élőben peregne le előttünk. Aztán felnőtt fejjel rájöttem, hogy milyen csodálatos az Isten, mert ő eleve így alkotott meg bennünket, embereket, hogy amit én hallok, valamilyen információt kapok, az egyszerűen, figyeljétek meg önmagatokat, egyszerűen képpé alakul át bennetek, egy képsor vonul el, történetesen olvastok egy könyvet. Nem a betű jelenik meg előttetek, bár a betűt olvassátok, de a történet eleven képként vonul el a ti lelki szemetek előtt. És látjátok az alakokat, látjátok a történéseket. És amikor visszaemlékeztek egy-egy olvasott dologra, akkor soha nem a sorokra emlékeztek, nem a betűkre, nem arra, hogy melyik oldalon olvastátok, hanem magára a képsorra. Mert az Isten átalakítja bennünk. És ezért, amikor a Szentírást is olvassuk, az Isten átalakítja azt az információt bennünk, amit ő ad nekünk képekké. És én biztos vagyok benne, hogy mindannyian hordoztok magatokba ilyen képeket. Nagyon sokszor találkoztam az elmúlt években, amikor a Jézus életét filmre vívő videókazetták, meg mozifilmek peregtek, és többek tettek olyan megjegyzést, bennem egy teljesen más Jézus kép volt. Értitek, mit mondok? Egy kép volt. Nem csak egy információ volt, hogy ez van írva Jézusról, hanem az embernek az írott sorok alapján kialakult a lelki szemei előtt Jézusról egy kép. Ő hogy néz ki? És valószínű, hogy mindenkinek személyre szabott ez a képe. A saját információja alapján. A saját személyes kapcsolata alapján. És az Isten országáról is bennünk van valamilyen kép. Mert rengeteg információ található a Bibliában. Ugyanis az Isten minden részletre kitérően beszél erről az országról. Elmondja a látványosságait. Például a Jelenések könyve 21. fejezete végig leírja, hogy milyen lesz a fővárosa. Elmondja azt, hogy rend, jog milyen módon fog ebben az országban uralkodni. Elmondja, hogy a lakosainak milyen lesz egymáshoz való kapcsolata, milyen lesz a teremtett világnak és az embernek a kapcsolata. És sorolhatnánk ezt a listát, hogy mi mindent elmond az Isten erről az országról. És így bennünk egy bizonyos kép alakulhat ki. Ismertem valakit, akinek az Isten országa kapcsán mindig az a kép ugrott be, ahogy a kisgyermek a vipera lyukánál játszadozik. Vagy ahogy az oroszlánt simogatja. Mindig erre gondolt, erre a képre az Isten országa vonatkozásában. Mert Ézsaiás beszél erről. És ő előtte mindig ez villant fel legelőször. Isten azonban nem csak a Szentíráson keresztül ad kinyilatkoztatást az ő országáról, hanem az evangéliumokban Jézus így fogalmaz, az Isten országa ti bennetek van. És tudjátok, mit jelent ez? Hogy Isten rajtunk keresztül is be akarja mutatni az Isten országát. Mégpedig egy olyan országot, amit az Istentől távol élő ember nem látott, nem is hallott, el se tudta képzelni. Nekünk úgy kell az Istennel való kapcsolatot élnünk. Úgy kell az Isten országának az elvei szerint élni. Annyira szoros közösségben kell élnünk Istennel, hogy amikor meglátják ezt a bennünk megnyilatkozó Isten országát, vagy a közöttünk megnyilatkozó Isten országát, akkor azt mondja az az ember, ez csodálatos, én ilyet még nem láttam. Én ilyet még nem hallottam. El se tudtam képzelni, hogy ilyen van. Vajon meg tudott-e valósulni ez az Isten országa? Bennünk, közöttünk. És mi a bizonyítéka annak, hogy megvalósult? A környezetünkben élő embereket vonza-e ez az Isten országa kép? Isten országát az igéből és az emberek életében felismerni ugyanakkor csak akkor tudjuk, mondja Pál apostol, ha vettünk Szent Lelket. Ez a tény azonban újra nagyon fontos kérdéseket állít elénk, és pedig van azt, hogy hogyan lehet Szent Lelket venni. Illetve ha már vettem Szent Lelket, akkor mit jelent ez az én részemre? Isten Szent Lelkét különböző mértékben és különböző szinten vehetjük. Szentlélekre van szükségem ahhoz, hogy Isten igéjét egyáltalán én megérthessem. Mert ahogy a prófétáknak a Szentlélek ihletésére volt szükségük ahhoz, hogy Istentől átvegyék a kinyilatkoztatást, és továbbadják a kinyilatkoztatást, ugyanúgy nekem is az Istentől jövő kinyilatkoztatás megértéséhez, az Isten Szent Lelkének a befolyására, ihletésére van szükségem. Ezért mindig imádsággal kell tanulmányozni az igét, hogy megérthessem az ihletett kinyilatkoztatást. Annak felismeréséhez, hogy én bűnös vagyok, megint a Szentlélek segítségére van szükségem. Az isteni befolyás nélkül egyáltalán fel se ismerem, hogy bűnös vagyok. Nem is tudok bűnbánatra jutni. Nem tudok megtérésre jutni. És az Isten országának az életemen keresztül való bemutatásához is a Szentlélek segítségére van szükségem. Hogy úgy tudjam élni az Isten országát a saját életemben, hogy az mások számára láthatóvá váljon. Ahogy említettem, Isten különböző módon adja a Szent Lelkét azoknak, akik kérik tőle. Jézusról föl van jegyezve, hogy amikor tanítványoknak Szent Lelket adott, az egyik alkalommal csak rájuk lehelt. És azt mondta nekik, hogy vegyetek Szent Lelket. Az apostolokról pedig az van följegyezve, hogy ők kézrátétel által adták, közvetítették az Istennek ezt az ajándékát. Péter és Jánosról föl van jegyezve, hogy Samáriában az újonnan megkereszteltek számára adták kézlátétellel. Pál apostol az Efézusban a keresztelő János tanítványainak hasonlóképpen kézrátétel által adta tovább a lelki ajándékot. Ezek az alkalmak azonban csak rendkívüli esetek voltak, amiről a Szentírás beszél. Az egész Bibliában, de különösen az apostolok írásaiban viszont arról olvasunk, hogy Isten nem csak rendkívüli alkalmakkor, és nem csak közvetítőkön keresztül, hanem közvetlenül is adja a Szent Lelkét, bizonyos feltételek mellett. A Cselekedetek könyve második fejezet 38. versében olvashatunk arról, amikor Péter prédikációját tartja, akkor így hangzik ott az ige: térjetek meg és keresztelkedjetek meg a bűnök bocsánatára, és utána azt mondja az apostol, és veszitek a Szentlélek ajándékát. A Szentlélek vételének a előfeltétele tehát az, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg a bűnök bocsánatára. És annak automatikus következménye, hogy akkor veszitek a Szentlélek ajándékát. Egy másik igében Pál apostol a Galácia beliekhez írott levelében, a 4. fejezet 6. versében pedig arról beszél, hogy mivel pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe. Minek a előfeltételén? Hogy fiak vagytok. És most hadd kérdezzem meg, Isten fiainak érzitek magatokat? Igen? Igen. Határozottan kell, ugye valljuk ezt, hogy igen, én Isten gyermeke vagyok. És azt mondja Pál, hogyha pedig fiak vagytok, az Isten gyermekei, akkor kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe. Akkor tehát vettünk Szent Lelket. Mert ez ezzel együtt jár, az apostol gondolata alapján. Egy nagyon kritikus gondolatra hadd irányítsam a figyelmet. Azért mondja az apostol így, hogy a ti szívetekbe, mert a Szentlélek vétele az a szív megváltozását jelenti. Nem mondhatja az az ember, hogy én Isten gyermeke vagyok, aki tovább éli a maga bűnös életmódját, mint az előbb. Ha semmit nem változtatott az életén a Szentlélek, ha nem tudta megtérésre vezetni, akkor nem csak, hogy nem vett Szent Lelket, hanem akkor nem is Isten fia. Ő csak azt gondolja. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. A Szentlélek vétele ugyanis a lélek gyümölcsét érleli a mi szívünkben. És mi a lélek gyümölcse? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek ott kell legyenek az mi életünkben. És a gyümölcs, mivel mi új fák vagyunk, hogy így fogalmazzam, ezért lehet, hogy a mi gyümölcs termésünk olyan, hogy még nincsen teljesen beérve. Lehet, hogy még az almánk úgymond zöld, de gyümölcs, és az tökéletes. A fejlődésének abba a stádiumába, ahol van, nincs még beérve, még nem piros, még nem lehet leszakítani, de egy tökéletes gyümölcs, amely fejlődik, és ez az, ami a szívbe vett Szentléleknek az eredménye. Egy állandóan fejlődő, állandóan tökéletes gyümölcs, lelki gyümölcs. Pál apostol azt is kimondja, hogy a Szentlélekkel való közösség az a Krisztushoz tartozásnak a feltétele. Ha nem vagyok közösségben a Szentlélekkel, ha nem vettem Szent Lelket, akkor nem is tartozom Krisztushoz. A Róma beliekhez írott levél 8. fejezetnek a 9. versében olvashatjuk ezt, ahol Pál kimondja ezt a nagyon határozott tételt. A Róma beliekhez írott levél 8. fejezet 9. versében és a versnek a 2. részében: akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ez a kettő szorosan együtt jár. Vagy teljesen Krisztushoz tartozok, és akkor Krisztus lelke is munkálkodik az én szívemben, és termi a maga gyümölcsét az életemben. Ha viszont nincs bennem a Krisztus lelke, és nem termi a maga gyümölcsét, nem válik ez láthatóvá, akkor viszont nem vagyok a Krisztus ése. A kettő nem választható el egymástól. És amikor azt mondom, hogy én Krisztus tanítványa vagyok, én Krisztus gyermeke vagyok, akkor ez azt jelenti tehát, hogy vettem szent lelket, de ennek meg kell látszódni az életemben, a lelki gyümölcsök által. Szükséges említést tenni arról is, hogy miért vettünk szent lelket. Nagyon sokszor megfogalmazatlanul is egy olyan indulat és olyan gondolati töltet van bennünk, hogy mi szeretnénk használni a szent lelket. Talán, hogy most pillanatnyilag nem magunkról beszéljek, hadd forduljak egy kicsit kifelé, a mai karizmatikus mozgalmaknak ez a tragédiája. Ők akarják használni az Isten szent lelkét. Az Isten szent lelkének egyszerűen megkötik, hogy ők milyen ajándékot akarnak tőle. És azt követelik tőle. Azért tusakodnak. És addig nem nyugszanak, míg abból nem kapnak. Mert úgy gondolják, ha ők vettek szent lelket, akkor ők meghatározhatják a Szentléleknek, hogy milyen ajándékot adjon nekik. Nem ők akarják alárendelni magukat a Szentléleknek, hanem azt akarják, hogy a Szentlélek legyen nekik alárendelve, és ők uralkodjanak, és diktáljanak, és cselekedjenek általa. No, ez így nem megy. Szükséges megvizsgálni azonban a mi szándékainkat is. Mi milyen célból kérjük a Szent Lelket, milyen célból vesszük a Szent Lelket. Nagyon sokszor hangzanak el imák a késő esőért, hogy a Jóisten árassza az ő áldását, a késő eső ígéretét ránk az ő népére. Azonban fölvetődik a kérdés, vajon alkalmasak vagyunk a késő eső fogadására? Hadd emlékeztesselek benneteket Zakariás próféta üzenetére, ha jól emlékszem, a 10. fejezet első versében mondja el, hogy kérjetek esőt az Úrtól a késő eső idején, és amikor az Isten válasza jön, akkor hogy jön? Ő villámlást szerez, és hogy jön az eső? Zápor esőként. És hadd kérdezzem, hogy mi a természete a zápor esőnek? Először is hirtelen, váratlanul. Az egyik pillanatban még ugye süt a nap, a következő percekben meg már szakad az eső, ömlik. Ugye, mintha dézsából öntenék, ahogy mondani szokták. És a zápor eső az általában olyan szokott lenni, hogy lefolyik a földről. Csak az előkészített talaj bírja befogadni. Ha nincs föllazítva a talaj, akkor az ömlő, szakadó eső egyszerűen átfolyik rajta fölötte. És így van ez a mi szívünkkel is. Ha a mi szívünk nincs előkészítve, kellően fellazítva az Isten által, ahogy Hóseás próféta fogalmaz, hogy szántsatok magatoknak új szántást. Vagyis fel kell lazítani a mi szívünk talaját. És Joel próféta pedig elmondja, hogy a bűnbánat az, ami a szívből fakadó bűnbánat az, ami igazán meg tudja szaggatni a mi szíveinket. És ha ez nem történik meg, akkor jön a késő eső, és egyszerűen körülöttünk ömlik, de én rólam lefolyik. Mert a szívem nem tudja befogadni. Ezért, amikor én a késő esőért könyörgök, akkor én nekem közvetre kell könyörögnöm a késő esőért csak, hogy Uram, tegyél alkalmassá, hogy amikor jön, akkor én befogadó képes tudjak lenni. Pál apostol azt mondja az igében, az alapigény gondolatában, mi azért vettünk szent lelket, hogy segítségével megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Itt azonban újra felmerül a kérdés, mit ajándékozott nekünk Isten? Mi az, amit nekünk meg kell ismerni? Ha most nekifognánk, hogy egy listát írjunk össze, akkor rengeteg dolgot tudnánk kigyűjteni, ami mind-mind Isten ajándékaként áll előttünk, amit mi megismerhetünk, amit mi birtokolhatunk. Ilyen, amiről Pál apostol beszél, vagy maga Jézus Krisztus is elmondja a Nikodémussal való beszélgetésében, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És itt hadd álljunk meg, adta. nagyon ajánlom a figyelmetekbe a Jézus élete című könyvnek a 17. oldalát. Ott Vájtestvérnő elmondja, mit jelent számunkra ez a szó, hogy adta Isten. Nem egyszerűen csak a Golgota keresztjére adta, hogy helyettem az én bűneim büntetését majd Jézus viseli el, hanem Isten, Jézus Krisztus az örökké valóságra kihatóan az embernek adta. Jézus az örökké valóságra kihatóan vállalta az azonosságot az emberrel. Jézus ma is az emberfia, és az örökké emberfia fog maradni. És azzal, hogy Jézus teljesen a testvérünk élet, ezzel pedig bennünket emelt föl. És azt mondja el ott a 17. oldalon, Vájtestvérnő, hogy egyszerűen fel se bírjuk mérni annak a hatalmas ajándéknak a lényegét, hogy Isten mit ajándékozott nekünk Jézussal, amikor ők nekünk adta. Mert mi nem egyszerűen csak Isten teremtett lényei vagyunk, mert ha Ádám nem vétkezik, és mi születünk sorba Ádám utódaiként, akkor az ember fiai lennénk. Nem tudom, hanyadik generációban. És laknánk itt a földön, élvezve azt a csodálatos világot, amit az Isten teremtett. De a megváltott ember nem egyszerűen csak emberfia. A megváltott ember az Isten fia. És ennek a szónak a lényegét, tartalmát kell nekünk mélyebben kutatni és keresni, hogy mi az, amit Isten adott azzal, hogy mi most már az ő fiai vagyunk. Mert bennünket is úgy tekint, mint Jézus. Mert én Jézussal helyet cseréltem. Ő állt az én helyembe, ő lett Háló Sándor, én pedig az ő helyébe álltam, amikor elfogadtam személyes megváltónak, és az Isten úgy tekint engem, mint Isten fiát. És mindannyiunkat így tekint, amikor Jézust elfogadjuk személyes megváltónak. Mi az ő gyermekei vagyunk Jézus helyében. Jézus által. És ez egy csodálatos mélység. Ezzel az Isten fölemelt bennünket. És szinte nem is merem kimondani azt, mit jelent az, hogy Isten fiai vagyunk. Ez az egyik ajándéka Istennek. És azt mondja Pál, hogy mi azért vettük a Szent Lelket, hogy megismerjük azt, amit Isten ajándékozott nekünk. És ez egy csodálatos ajándék. A másik, amire kitérhetünk, Isten kegyelmi ajándéka az örök élet is, ami készít a mi számunkra. És annak minden áldása, amit elkészít, az a sok öröm, az a sok előkészített apró ajándék, amit majd ott ismerhetünk meg. A 144 ezerről van följegyezve a jelenések 7. fejezetében. Jézus elvezeti őket a világ minden részére, az élő vizek forrásaira, bemutat minden szépséget nekik. Ez is egy ajándék lesz. Egy olyan ajándék, amit el se tudunk képzelni, hogy mennyi szépséget, mennyi gyönyörűséget fog megmutatni Jézus. De az az otthon, amiről az alapigénk is beszél Pál levelében, amit az Isten készít, az is egy ajándék. Mindenkinek egy otthont készít Jézus. Azonban egy nagyon fontos ajándékot még szeretnék megemlíteni. Pál apostol a korintusi levélben, az első levél, 7. fejezet, 7. versében mondja, hogy de kinek-kinek tulajdon ajándéka is van. Tulajdon kegyelmi ajándéka is van az Istentől. És ezeket a ajándékokat a Szentlélektől kapjuk. Az a tény, hogy ajándék az Isten szándékáról, az irányunkban megnyilatkozó szeretetéről tesz bizonyságot. És mi mind azért veszük a Szent Lelket, hogy ezeket az ajándékait ismerjük meg az Istennek. Az Isten boldoggá, örömtelivé akarja tenni a mi életünket. Pál azt is elmondja, hogy a Szent Lelket azért is kapjuk, hogy amit megismertünk az Isten ajándékai közül, na azokat prédikáljuk is. Mondjuk el az embereknek, másoknak. Ezekről tegyünk bizonyságot. Prédikáljuk el azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. És higgyétek el, hogy amikor az ajándékokról beszélünk, és úgy beszélünk róluk, ahogy mi azt megéljük, annak csodálatos befolyása van az emberekre. Egy példát hadd mondjak, elevenítsek föl a Bibliából, amikor Jézus két ördöngös meggyógyított a gadarénusok földjén, akkor ez a két ember követni akarta Jézust. Jézus azonban azt mondta, hogy ne gyertek utánam, hanem ti menjetek vissza a ti ismerőseitek közé, a ti családotokba, a ti városotokba, és mondjátok el, hogy mit cselekedett veletek az Isten, miképpen könyörült rajtatok. Nekik ez volt az ajándék, hogy megszabadultak a démonok befolyásától, uralmától, és most már mennyei béke van az életük. Ugye tudjátok, hogy ez a város követséget küldött Jézushoz, hogy hagyd el a mi vidékünket. Ezen a vidéken te ne tanítsál. De amikor ez a két ember bement a városba, és elkezdték mondani, hogy mit tett velük az Isten, milyen ajándékot kaptak ők Jézustól, hogy meggyógyultak, az ő bizonyságtételüknek az lett az eredménye, hogy amikor Jézus legközelebb járt ezen a vidéken, hatalmas tömeg várta. Mert mindenki át akarta élni azt az ajándékot, annak az örömét, amit ez a két ember átélt. És az Isten ránk is ezt bízta. Péter apostol az ő levelében azt mondja, ti királyi papság vagytok, és a feladatotok az, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből kihívott benneteket a csodálatos világosságára. És ez a megszabadulásunkat a sötétségből, az Istentől távol való állapotból, hogy kerültünk közel az Istenhez, hogy lettünk távol valókból közel valókká, na ezt csak ajándékképpen tudjuk megélni. És amikor ezt a tapasztalati élményünket mondjuk el az embereknek, amikor nem betanult leckét akarunk mondani, nem úgymond bizonyságot akarunk tenni a szombatról, az egészségügyi reformról és a többi dolgokról, mert meg akarjuk győzni az embereket, hogy nekik ezt meg ezt kell tenni, hanem amikor elmondjuk, hogy milyen csodálatos örömet jelent nekünk Isten gyermekének lenni, mert mennyi mindent kaptunk a mi atyánktól, na azt tud befolyással lenni az emberekre. És Pál apostol itt azt mondja, ezért vettetek szent lelket. Ezért vettétek a szent lelket, hogy amit megismertetek az Isten ajándékai közül, azt prédikáljátok, azt mondjátok el. Isten országáról való prédikációk azonban nem csak szavakban kell, hogy hangozzon. Hirdesse azt hangosan, ami életünk és cselekedetünk. Gondoljátok csak el, ha ez a két meggyógyult ember visszamegy a családjába, a rokonsága közé, a városba, ahol ismerték őket, hogy milyenek, hogy néznek ki, és mennyire félelmetesek. És ha ez a két ember elkezdi mondani, hogy meggyógyított bennünket Jézus, nagyon örülünk neki. De ha a tekintetükből a megszállottságnak a zavartsága sugárzott volna továbbra is, mi lett volna a következménye? Egyrészt nem hitték volna el, másrészt megint kiűzték volna a városból őket. De ez a két ember nem kellett, hogy bizonyítsa azt, hogy Jézus meggyógyította. Mert amit mondtak, azt a belőlük sugárzó békesség igazolta. És az Isten ezt szeretné, hogy a mi bizonyságtételünk az ne csak szavakból álljon, hanem az életünk legyen összhangban. Ellen White az Apostolok története című könyvében Pál apostollal kapcsolatban tesz egy nagyon ide illeszkedő megjegyzést és gondolatot. Azt írja, a megszentelt élet mesterkéletlen, öntudatlan befolyása a legmeggyőzőbb prédikáció a kereszténység mellett. Érvelések minél kevésbé cáfolhatók, annál nagyobb ellenállást idézhetnek fel. Azonban az istenfélő életmód olyan hathatós példaadás, amelynek teljesen ellenállni lehetetlen. Minek lehetetlen ellenállni? A megszentelt élet mesterkéletlen, öntudatlan befolyásának. Amikor nem úgy akarok bizonyságot tenni, hogy tudom, hogy most X-hez és Y-hoz mennem kell, és akkor mivel bizonyságot akarok tenni, mivel tanítani akarom, szépen felöltözök, nagyon ügyelek a megjelenésemre, nagyon ügyelek, hogy milyen szavakat mondok, hogy fogok viselkedni, tehát úgymond fölveszek egyfajta állarcot. És lehet, hogy nagyon jó befolyást fogok gyakorolni. De ez az ember egy hét múlva, vagy két hét múlva a villamosról meglátja, hogy én ott megyek az utcán, és valakivel szembe viselkedek. És az a viselkedésem, amiről én nem is tudom, hogy lát, de ő lát. És az a viselkedésem pont az ellenkező képet alkotja rólam, mint amit én előzőleg próbáltam neki bemutatni. És mi lesz ennek a következménye? Egy nagy csalódás, megbotránkozás, kiábrándulás, talán még a hitből is, az Istenből is, mert hát ilyenek a hívők. És ezért azt mondja Vaj testvérnő, hogy a megszentelt életnek a mesterkéletlen, nem az értelmünkkel befolyásolt befolyása, hanem amikor egyszerűen természetesen éljük a mi mindennapjainkat, nem koncentrálok arra, hogy jaj, most feltétlenül úgy viselkedjek, hogy az, aki engem lát, az valami jó befolyást vegyen, hanem az Istennel való közösségünkből a természetes megnyilatkozásunk. Na, ennek a befolyásnak nem lehet ellenállni, mondja az a Vaj testvérnő. És Pál életét ez jellemezte. És azt mondja, ez a legbiztosabb prédikáció. És itt van előttünk egy nagy kérdés. Ennek az igének az alapján Isten azt kérdezi mindannyiunktól, na akkor te hogyan prédikálod az Isten országát, az evangéliumot? Csak szóban? Hogy elmondasz mindent, amit az Isten országáról lehet mondani, elmondasz mindent, amit az Istenről tudni kell, nem törődve azzal, hogy mi lesz a következménye. Gondod van rá, hogy ne maradjanak tudatlanságba, mindent tudjanak, amit meg kell tudni. Egy alkalommal voltam egy ilyen helyen, egy testvérünk elvitt egy családhoz, ahol többen össze voltak, több család össze volt gyűlve, és én úgy tanultam, és ezt is akartam gyakorolni, hogy én most nem akarom megtömni őket, én meg akarok ismerkedni velük. Szeretném azt, hogyha az ismerkedésünk után ők hívnának meg engem, hogy jó volt együtt lenni, hadd jöjjek el máskor is. És én erre építettem az egész látogatásomat, és egyszer csak a testvérem kirobbant, és bevetette magát, és elkezdett mindenről beszélni. Elmondta az egész Bibliát, talán. Kétségbe voltam esve, hogy mi lesz ebből. Be is következett. Nem mondták, hogy menjünk el, de amikor a testvérem egy kicsit izgalmába előre sietett, akkor a házigazda odasúgta nekem, hogy te gyere el máskor is. Így is lehet bizonyságot tenni. És a Jóisten arra akar bátorítani bennünket, hogy mi ne ilyen bizonyságtevők legyünk. Ha vettünk szent lelket, mondja az apostol, akkor a prédikálásunk nem olyan beszéd, amelyre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyre a Szentlélek tanít. Akkor rá fogunk hagyatkozni a Szentlélek vezetésére. Akkor engedjük azt, hogy a Szentlélek belülről késztessen arra, hogy mit mondjak és mennyit mondjak. Mikor beszéljek és mikor hallgassak. Mert nem emberi bölcsesség szerint kell prédikálni, hanem amire a Szentlélek tanít. És ha a Szentlélek tanítása szerint teszünk bizonyságot, akkor az emberek szívében fel fog fakadni a vágy, igen, azt az országot, amit általam, meg rajtam keresztül megismert, na, ők nem is gondolták, hogy van ilyen. Ők nem is hallottak ilyenről. El se tudták képzelni, hogy létezik ilyen. De ez nagyon vonzó számokra. És ennek az országnak ők is polgárai akarnak lenni. Erre akar készíteni a Szentlélek. Pál apostol az alapigényben a legnehezebb feladatot a végére hagyta. Azt mondja az apostol a 13. versben, hadd olvassam ezt még egyszer, ezeket prédikáljuk is, nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. No, ez a legnehezebb. És pedig lenne azért, mert ez azt jelenti, hogy tudd az Isten országát olyan emberek számára is prédikálni, akik már lelkiek. Akik már az Istennel kapcsolatban vannak. ne csak olyan embereknek tudjál az Isten országáról beszélni, akik még egyáltalán nem ismerik őt, hanem akik már lelkiek. Itt önkéntelenül Pálnak egy másik gondolata jut az eszembe, amikor azt mondja az ifjú Timóteusnak, légy példa a hívőnek. Nem azt mondja, hogy a hitetlen embernek, annak könnyű példamutató életet élni. Mert a hitetlen ember számára már az is példamutatás, hogyha én nem beszélek olyan csúnyán, mint ő. Az is példaadás, amikor azt látja, hogy én minden szombaton szépen felöltözök és jövök az imaházba. Nagyon egyszerű dolgokból ő már példát statuál. De a hívő ember, aki ismeri az Isten akaratát, az isteni kívánalmakat, aki az én életemet is ismeri, hiszen egy közösségben élünk, ismeri a hibáimat is, az erényeimet is. Na, annak a testvéremnek már példa lenni, példamutató életet élni, na ez már nehezebb. És azt mondja az apostol, hogy ha te vettél Szent Lelket, akkor prédikáld az általad megismert kinyilatkoztatást úgy, az Isten országát, az evangéliumot, hogy még a lelkiek számára is lelki legyen az. Még a lelki ember számára is érték legyen az, amit a te életed által bemutatsz és hirdetsz. És adja jó Isten, hogy mi vegyük a Szent Lelket így. Adja jó Isten, hogy egymás számára tudjunk ilyen tanítók lenni, ilyen példaadók lenni. Segítsen a jó Isten bennünket ebben az ő kegyelméből. Amen.